ez körül ilyen lelki harc. Egyébként bárki hallgatja. Nagyon szeretjük a győri gyülekezetet, Isten áldja őket. Na. Most voltam múlt héten. Nem voltak dárgyék. Nem voltak dárgyék. Csapjunk a lovak közé. Mehet? Jó. Na, mi lenne, ha mind imádkoznánk? Ne csak én hallassam a hangom. Kérjük Isten áldását, meg hogyha van valami teher a szíveteken, akár egy személy, akiért kérnétek imát, akár magatok, akkor nyugodtan mondhatjátok. A pásztori, hát sűrű könyörgések. És kérjük, hogy áldja meg Isten ezt az időt. Nyugodtan imádkozzunk. Én is hálás vagyok, Atyám, azért, hogy itt lehetünk ma este a Te lábaidnál. Köszönöm, Uram, hogy közel engedsz magadhoz. Köszönjük, Uram, hogy megnyílt az ajtó a Szentek Szentje felé, Uram. Köszönöm, hogy beléphetünk. Így hálás vagyok azért, hogy tanulmányozhatjuk a Te ígédet, Uram. Szinte fel sem fogható néha, milyen kiváltság az, hogy Uram, Téged ismerhetünk, hogy Veled lehetünk. Tényleg néha emberi fejjel ezt nem mérjük fel, de egy nap majd színről színre látunk, és ismerünk Téged teljesen úgy, ahogy Te ismersz minket. Így köszönjük, Uram, hogy ma is áldásokat tartogatsz nekünk, Uram. Köszönöm, hogy szeretsz minket, és jót terveztél az életünk felől. Kérlek, áld meg minket, Uram, ahogy olvassuk az igédben a kegyelmet gazdagságából, és hogy Pál is kéri az Efezus beliekhez, kérlek, nyisd meg a mi lelki szemeinket is, hogy értsük, hogy ki vagy Te, hogy milyen gazdag a reménységünk, és milyen nagy hatalommal munkálkodsz mi bennünk. Köszönjük, Uram, hogy semmi nem választhat el minket már Te tőled. Uram, és úgy szeretnék mind innen tovább menni, hogy közeledtünk hozzád, Jézus, és Te közeledtél hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy vannak, akik hallgatnak minket az interneten, áld meg őket is, Uram, hogy valaki meghallgatja majd felvételről ezt a tanítást, kérlek, áld meg őket is. Köszönjük, Uram, hogy bőséges a Te áldásod, Uram, és élhetünk ezekkel az eszközökkel, amiket Te biztosítottál Jézus nevében. Ámen. Ámen. Na, a kettő krónikába lapozatok. Ma két király történetét fogjuk megnézni. Innen. Második krónikák 13. fejezetétől. Mit így kezdődik. Jeroboám király 18. évében Abijá lett Júda királya. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben, anyja neve Mihályahú volt, a gibeai Uriél lánya. Háború tört ki Abijá és Jeroboám között. Abijá indította meg a háborút 400 000 válogatott harcosból álló haderővel, Jeroboám pedig 800 000 válogatott harcossal indult harcba ellene. Itt, ahol csatlakozunk a történethez, tudjátok, itt a kettészakadt országként él tovább Izrael, Salamon élete után, Salamon vétkei miatt Izrael két része szakadt. Jeroboám, az ő fia vette át az országot, de az ő ostoba döntése, az ő rossz döntése folyamán két törzs maradt csak Júda uralma alatt, és 10 törzs pedig kivált, és az pedig Jeroboám vezetésével megalkotta az északi királyságot. Tehát itt olvasunk Jeroboámról, tehát ő ez az a király, aki egyébként proféciák szerint kapott egy hatalmas ígéretet is Istentől. Azt mondja, hogy ha te az én útjaimon jársz, akkor megáldalak. Tehát Isten jót tervezett így ebben az állapotban is, amikor két királyság működött. Aztán végül nem, Jeroboám nem Isten útjain járt. Nem élt ezzel a hatalmas lehetőséggel, amit kapott. Saját kezébe vette a dolgokat, és emlékeztek, amikor ketté szakadt az ország, akkor Isten temploma, meg az imádat helye, az ott délen volt Jeruzsálemben. Az északi királyságnak elvileg át kellett volna járnia Jeruzsálembe, hogy imádják az Istent, de Jeroboám ezt nem akarta. És ezért kitalált egy új vallást gyakorlatilag, 2 aranybórjút öntetett, az egyiket Bételben, a másikat Dánban helyezte el, és ide járt a nép áldozni. Ide járt a nép Istent imádni, és gyakorlatilag ez báványimádás volt. A 10 parancsolatban benne van, hogy ne készíts magadnak semmiféle Isten szobrot. Hát Jeroboám bízhatott volna Istenben, de ő nem ezt választotta. Érdekes, hogy ma két királyról lesz szó, és mind a kettejük életében lesz majd egy döntéshelyzet, hogy bíznak-e Istenben, vagy sem. Ebben a 3 versben arról olvastunk, hogy háború tört ki Júda és Izrael között. Egyébként a Krónikák könyve kicsit máshogy átveszi a királyok történetét. Hogyha az első királyok, második királyok történetét olvasod, akkor ott majdnem felváltva szerepelnek egyszer Júda, egyszer Izrael királya. 18 király van Izraelben, 20 király van Júdában, és így szinte így váltakoznak, olyan, mint egy kép a képben közvetítés, mintha párhuzamosan néznénk a két ország eseményeit. A Krónikák könyve sokkal inkább Júdára koncentrál. Sokkal kevesebb szó esik benne Izraelről. Itt is két júdeai királyról lesz szó, Abijáról és Ászáról, amit a mai részben megnézünk. Érdemes egyébként ezeknek a könyveknek az olvasása közben mellé olvasni a prófétai könyveket, hogy melyek azok a történések, amik a prófétai oldalról láthatók az igében. Na, tehát Abijá uralkodása, ezt kezdtük meg, és minden királynak a bemutatásánál van egy ilyen általános rész, amikor elmondja, hogy mi a neve, mi az édesanyja, mennyi évig uralkodott, jó vagy rossz király volt. Még a királyok könyve hozzá is teszi mindig, hogy Dávidhoz képest milyenek voltak. Biztos emlékszel arra a kifejezésre, hogy úgy járt-e az a király, mint Dávid, vagy pedig nem olyan volt-e a szíve, mint Dávidnak. Mindegyiket Dávidhoz mérve vizsgálja meg a királyok könyve. Egyébként ez nagyon fontos, mert a mi Istenünk is Jézushoz mérve vizsgálja az embereket, hogy vajon valaki Jézushoz mérve igaz, vagy nem igaz. És a mi üdvösségünk abban áll, hogy ha minket Jézushoz mér Isten, akkor nem rajtunk ugyanazt az igazságot látja. Mert mi Isten igazságában járhatunk. Tehát mondhatja majd az ige rólunk, hogy Isten szíve szerint valók vagyunk Jézus miatt. Megkaptuk az ő igazságát. A mi mércénk az ő. Na hát, Abijá, róla az első királyok könyve, hát elég lehangolóan szól. Azt mondja róla, hogy Abijá folytatta apjának vétkeit, amelyet ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan, teljesen istené az Úré, mint ősének Dávidnak a szíve. Tehát itt van egy király, aki átveszi Júdát, de nem igazán Isten útján jár. Nem volt rendben a szíve. Emlékeztek, Dávid is vétkezett, de ő mindig megtért belőle. Mindig rendezte a kapcsolatát Istennel. Hát Abijá is vétkezett, de ő nem volt ilyen puha szívű Isten előtt. Ő volt az, aki teret engedett a báványimádásnak, és látjuk is a következményeit, hogy tulajdonképpen csak 3 évig uralkodott Izrael, Júdában. Olvasom tovább, illetve olvasom újra. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben, anyja neve Mikájáhu volt, a Gibáli Uriel lánya. Háború tör ki Abijá és Jeroboám között. Abijá indította meg a háborút 400 000 válogatott harcosból álló haderővel, Jeroboám pedig 800 000 válogatott harcossal indult harcba ellene. 400 000, 800 000 ellen. Egy a kettő. Igazából itt sok bibliakritikus úgy gondolja, hogy itt van egy nulla tévedés. Mert ezek a számok valahogy nem stimmelnek. Ezt így nem tudom, hogy kinek van igaza, de ők azt mondják, hogy itt nem 800 meg 400 000, hanem 80 és 40 000 katonáról van szó. A lényeg az, hogy egy a kettő az arány, és gyakorlatilag itt egy testvérháború folyik a két nemzet között. És kiáll Abijá, és egy nagy magabiztos beszédet mond, 4. vers. Abijá kiállt a Ceráraim hegyre, amely az Efraim hegyvidékén volt, és így szólt. Hallgassatok meg engem, Jeroboám és egész Izrael. Nektek tudnotok kellene, hogy az Úr Izrael istene Dávidnak és fiainak adta Izrael királyságát, örökre maradó szövetséggel. De fölkelt Jeroboám, Nebát fia, Salamonnak, Dávid fiának a szolgája, és föllázadt ura ellen. Hitvány és elvetemült emberek gyűltek hozzá, és ellene szegültek Roboámnak, Salamon fiának, mivel Roboám még ifjú és látszívű volt, és nem volt elég erős velük szemben. Föláll ez az Abijá, és így megszólítja az ellenség királyát és vezéreit, hogy ide figyelj, Izrael, ide figyelj, Jeroboám. És elkezd egy beszédet mondani arról, hogy és az ő népe, vagy az ő háza a legitim uralkodó Izraelben, hiszen Isten Dáviddal és az ő házával kötött szövetséget. Nem hiszem, hogy ezzel túlságosan meghatotta volna őket. Nem mondta ezután senki, hogy jó, hát ezt mi nem is tudtuk. Jó, akkor gyere, nyugodtan legyél a királyunk. Tehát így ezzel nem tudom, mit akart elérni, de elég szelektív a memóriája, mert azt mondja, hogy igazából Jeroboám lázadása volt ez. Roboám csak egy ártatlan szolgálja Istennek, aki lehet, hogy ifjú és még nem volt erős. Emlékeztek, hogy nem pontosan így történt ez, hanem Roboám egy nagyon ostoba döntést hozott, amikor az ifjak tanácsára hallgatott, és igazából ezért fordultak el tőle az északi törzsek. Azt mondja itt, hogy mi Isten útján járunk, és ti elpártortatok tőlünk. Hát ha tudjuk, hogy a királyok könyve mit mond Abijáról, akkor tudjuk, hogy ez nem a teljes kép. Így próbál a szövegével hatni rájuk. És így folytatja, ti most azt gondoljátok, hogy elég erősek vagytok az új Úr királyságával szemben, mely Dávid fiainak a kezében van, mert nagy tömeggel vagytok, és ellenetek van, és veletek vannak az aranyborjak, amelyeket Jeroboám csináltatott, hogy isteneitek legyenek. Elkergették az Úr papjait, Áron fiait és a lévitákat. Olyan papokat szereztetek magatoknak, mint más ország népei, akárki eljön egy fiatal bikával vagy két kossal, hogy fölavassák, papja lehet azoknak, akik nem istenek. Mi azonban megmaradunk Istenünk az Úr mellett, nem hagyjuk előtt. A papok az Úr szolgálatában állnak, Áron fiai és a léviták is munkában vannak, minden reggel és minden este égő áldozatokat és jó illatú füstölőszereket füstölögtetnek az Úrnak. Sorba rakják a kenyeret a tiszta asztalon, meggyújtják az arany lámpatartó mécseseit minden este, mert mi megtartjuk Istenünknek, az Úrnak a szolgálatát. De ti elhagytátok őt. Bizony velünk van vezérünk az Isten, és papjai zengő trombitákkal fújnak riadót ellenetek. Izrael fiai, ne harcoljatok őseitek Istene az Úr ellen, mert nem boldogultok. Amikor az ember először olvasta, amikor én olvastam, így azt mondtam, hogy ez nagyon korrekt, amit mond. Tehát nem, hogy mi mindenben megmaradtunk az Isten mellett, ti meg egyszerűen elhagytátok őt. Azt az ember jobban átgondolja, hogy mi volt itt a kép, akkor rájön ez így nagyon sántít. Mert észrevetted, hogy miről beszél? Arról, hogy ők miket csinálnak Istenért. Hát, hogy mi mennyire rendben vagyunk, mert mi füstölögtetjük az oltáron, mi megcsináljuk azt, amit mond, mi elmegyünk a templomba, mi bérmálkoztunk, nekünk kereszt van a nyakunkba, mi megfőzetjük az egyházadót, és ti meg nem csináltok semmi ilyet. Ez az, amiről beszél, ezt hívják vallásnak. Tehát Abijá szíve nem istené, de egyszerűen Istenre hivatkozik, és azt mondja, hogy végül egy ilyen drámai mondattal az utolsó versben, amit olvastam, 12. vers, hogy a mi vezérünk Isten, ti pedig nem ellenünk lázadtok, hanem maga Isten ellen. Ne harcoljatok Isten ellen, mondja, őseitek Isten az Úr ellen, mert nem boldogulhattok. Ne felejtsd el, hogy ezt az egész háborút ő indítja el. Abijá. Ő itt nem Isten mellett érve, hanem egyszerűen vissza akarja szerezni a hatalmát. Mert tudjuk, hogy ő nem Istennel járt. A szavai arról tanúskodnak, de az élete nem. Többet ért volna ezen a ponton, ha egyszerűen egy őszintén imádkozik. De ő nem ezt választotta. De figyelj, mi történik. Ekkor Jeroboám kiküldött egy csapatot, hogy lesbe álljanak mögöttük, a sereg ott volt Júdával szemben, a lesben álló csapat pedig mögötte. Amikor a júdaiak körülnéztek, látták, hogy elől is, hátul is harc vár rájuk, ezért az Úrhoz kiáltottak segítségére, a papok megfújták a trombitákat, a júdaiak pedig harci kiáltásban törtek ki. És miközben a júdaiak harci kiáltása hangzott, megverte az Isten Jeroboámot és egész Izraelt Abijá és Júda előtt. Futásnak eredtek Izrael fiai Júda elől, de Isten a kezükbe adta őket. Abijá és hadinépe nagy vereséget mért rájuk, úgyhogy 500 ezer válogatott férfi esett el halálos sebbel Izraelből. Ilyen megaláztatás érte Izrael fiait abban az időben, Júda fiai viszont megerősödtek, mert az Úrra, őseik Istenére támaszkodtak. Abijá üldözte Jeroboámot, és a következő városokat foglalta el tőle. Bételt falvaival együtt, itt volt ez a bizonyos aranyborjú egyébként, Jesánát falvaival együtt, és Efravin falvaival együtt. Nem is tudta többé Jeroboám összeszedni az erejét Abijá idejében, az Úr megverte őt és meghalt. Miközben Abijá és Jeroboám beszélgetnek, miközben ezt a didaktikus beszédét mondja Abijá, Jeroboám cselt. Cselhez folyamodik. Elküldötték egy sereget, és ez egy nagyon aljas dolog volt, miközben tárgyalnak arról, hogy mit csináljanak. Egy része a seregének megkerülte őket. És ne felejtsd el, hogy kétszeres túlerőben vannak. És amikor Júda látja, hogy előttük is, mögöttük is hadsereg van, akkor megijednek. De nekem nagyon tetszik, amit ezen a ponton Abijá csinál. Nézd meg, így olvassuk. Azt mondja, hogy amikor körülnéztek, 14. vers, látták, hogy elől is, hátul is harc vár rájuk, ezért az Úrhoz kiáltottak segítségért. Na, az első pont, ahol ez az ember őszinte volt, legalábbis ebben a történetben, na végre, baj van, és Istenhez kiált. És nekem annyira tetszik, hogy ez a történet folytatódik, hogy végülis Isten egy győzelmet ad nekik. Nem azért, amit tettek előtte, nem az, amit felsorolt, hogy mennyi mindent csinálnak ők. Nem azért nyertek meg Jeroboám, ezeket nem csinálta, hanem ez volt az a pont, ahol végre Istenbe bízott. És olyan érdekes a mi Istenünk, mert vannak olyan emberek, akik egész életüket lázadásban töltik, de a halálos ágyukon szembesülnek azzal, hogy ők elveszettek, akkor kiáltanak Istenhez, Isten megmenti őket, és ugyanaz az ország az örökségük, mint a miénk, akik Istennel járunk. Mert Isten nem fogadja fenntartásokkal egy ilyen embernek az Istenhez kiáltását, hogy na, hol voltál te 30 évig, eddig miért nem bíztál bennem? Ha valaki a bajban jön rá, és kiált Istenhez, Isten meghallja azt. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Annyira tetszik ez a mi Istenünkben, hogy ő ilyen. Ő nem sértődik meg, ő nem fogadja fenntartásokkal, hanem ő segít. Ő jött és győzelmet adott nekik. Az első őszinte közeledésre Isten lépett. Néha nehéz ezt megcsinálnunk nekünk emberekkel, igaz? Akik sokszor eljátszották a bizalmunkat, vagy megbántottak minket. Ha jönnek és elnézést kérnek, mi szeretünk durcáskodni egy kicsit, hogy jó, hát értem, amit mondasz, de próbaidőn vagy. De Istennél nincs ilyen. Amikor megtérő szívvel valaki segítséget kiált, Istennél nincs próbaidő. Isten annyira különleges. Csak ebből a történetből is látszik, hogy így az arányok Isten előtt így nem számítanak. Kétszeres túlerő. Hát emlékszel Gedeonnál mekkora túlerő volt? A 300 a sok százezer ellen. Istennél nem számított a túlerő. Sőt, mondja is az ige, hogyha ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Ők kiáltottak, Isten melléjük állt, és győztek. A 2 Krónika 16.9-ben fogjuk olvasni. most is felolvasom, de oda fogunk kérni pár perc múlva a következő verset. Az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Isten keresi a lehetőséget annak, hogy olyan szíveket találjon, akik ennyire felé fordulnak, ennyire benne bíznak, mint itt ebben a történetben Abijái. És Isten azon a ponton ígéretet tesz itt. Azon a ponton megmutatja az erejét. Istennek az kedves, amikor mi bízunk benne. Más módon nem lehetünk kedvesek Isten előtt. Hit nélkül senki nem lehet kedves Isten előtt. Ez az a mód, ahogy beindul Isten erejének munkája az életünkben. Isten ennek a lehetőségét keresi. És itt látunk erre egy példát. Egy olyan ember életéből, aki előtte inkább vallásos volt. Aki inkább megjátszotta az odaszánt keresztényt. De itt odafordul Istenhez. Na, így folytatódik a fejezet. Abijá pedig megerősödött, vett magának 14 feleséget, és nemzett 22 fiút és 16 lányt. Abijá történetének a többi része, életútja és visel dolgai meg vannak írva Idó próféta magyarázatában. És pihenni tért Abijá az őseihez. Eltemették Dávid városába, és fia Ászá lett utána a király. Az ő idejében béke volt az országban 10 esztendeig. Na hát, ennek a királynak a történetéről, ha az Egy királyok könyvébe olvasunk, hát ott nagyon sötéten van lefestve ez a fickó. És érdekes, hogy a Krónikák könyve úgy számol be róla, hogy talán azt az egy jót kiveszi az életéből, azt az egy pillanatot, amikor Istenhez kiáltott, és ezt mutatja be annak a népnek, aki a fogságból hazatért. Emlékszel, a Krónikák könyve a fogságból hazatérő Izrael számára íródott. És megmutatja nekik, hogy akármennyire nehéz a helyzet, amikor valaki Istenhez kiált, Isten jön és segít, Isten megsegíti az övéit. Talán ez volt pont a krónika szerzőinek a célja, amikor leírta nekik ezt a történetet. Milyen bátorítás lehetett ez nekik? Na, nézzük a következő királyt, Ászá, mint egy kicsit bővebben olvashatunk róla. Ászá azt tette, amit jónak lát az Úr. Azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Ez abból is látszik már, hogy ő egy sokkal jobb szívű király volt Isten előtt, mint az apja. Az apja csak 3 évig uralkodott, ez a Ászá pedig 41 évig ülhetett Júda trónján. Azt tette, amit jónak és helyesnek tartott az Úr. Sőt, azt mondja a királyok könyve róla, hogy egészen úgy járt, mint az ő elődje, Dávid. Hát ezt nem sok királyról mondja el a Biblia, hogy így a mércének, Dávid mércéjének is megfelelt volna. Bízott Istenben, és nézd meg, ebből látszik, a 2. versben olvassuk, eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júdas összes városából az áldozóhalmokat és a tömjénező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Nem csak ő maga választotta azt, hogy Istennel jár, hanem mint Izrael, mint Júda királya, az egész országot megtisztította a bálványoktól. Voltak olyan királyok, akik maguk azt mondták, hogy én Isten útján járok, de nem mertek nyúlni így az áldozóhalmokhoz, vagy a bálványokhoz. Azok ugyanúgy működtek Júdában, de ő ezeket kivágatta, eltávolította. Sőt, később olvassuk majd a 15. fejezet 16. versében, hogy még a saját anyját is eltávolította a hatalmi pozíciójából, mert ő is a bálványok felé fordult. A 15. fejezet 16. versében van ez. Gondoljátok el, a saját anyukáját is azt mondta, hogy menned kell, mert nem Istennel jársz. Ez az ember komolyan gondolja, amit tesz. Bátor, odaszánt, tiszta szívű, nagyszerű fickó lehetett ez az Ászá, aki megmert lépni ilyen nehéz döntéseket is. Sőt, azt olvasok, hogy megtisztította a templomot, az imádat helyét is. Rendet teremtett a trónteremben és az országban. És azt olvasok itt ebben a részben, hogy uralkodása alatt béke volt az országban. Olvasom tovább, épített Júdában megerősített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. Ezt mondta a júdaiaknak. Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül várfallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, míg a miénk az ország, mert kerestük Istenünket, az Urat, és nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. Amikor ilyen béke honolt az országban, ő arra fordította az erejét, hogy megerősítse a városokat. Építkeztek, tornyokat emeltek, falakat húztak, És keresték az Urat minden lépésnél. Ez mi más fejezhetné ki jobban egy embernek a bizalmát, hogy valaki ennyire figyel Istenre, és az Urat keresi. És ezért élt meg sikereket, sikeresen élt. Nagyon csendes idők voltak, és nem tudom te, hogy vagy vele, de annyira értékelem azokat az időket, amikor ilyen nyugalom van. Ritkán adatik meg az embernek, amikor nem gyötri valami nagy gond. Általában gondjaink vannak, de mennyire jó az, amikor egy nyugodt órát tölthetünk Istennel. Vagy egyszerűen megnyugodhat a lelkünk az Úr előtt, a Jézussal való közösségben. Isten az, aki ad ilyen időszakot is, meg néha ad sűrűbb időszakot is. De nézzétek meg, mi történik a nagy béke és a nagy bővölködés után. A 7. vers. Ászá haderejét 300 ezer júdai pajzsos és kopjás, továbbá 280 ezer benyámini könnyű pajzsot viselő és íjász alkotta. Ezek mind vitézharcosok voltak. Na, most fordul egy kicsit a történet. Kivonult ellenük az etióp Zera milliós haderővel és 300 harci kocsival, és megérkezett Máresa alá. Hát gyűlnek a felhők. Eddig minden olyan szép volt. Bővölködtek, épültek, építkeztek, béke volt és sikerek. És erre megjönnek az etiópok. Egy milliós haderővel. Ami úgy alsó hangon kétszeres haderőt jelentett, mint most itt Júda, amivel Júda rendelkezik. Ásza nagy bajban van. És az az érdekes, hogy Isten mindannyiunk számára megenged olyan helyzetet, amit úgy nevezünk, hogy hitpróba. Amikor Isten azt szeretné, hogy növekedjünk, akkor próbákba kell engednie minket. Ahogy Péter is írja, hogy a kipróbált hit olyan, mint a tűzben ézított arany. Hogyha a hitünk nem kerül próba alá, akkor gyakorlatilag kipróbálatlanok vagyunk. Az a hit valódi, ami a próbában is megállja a helyét. Elméletben nem lehet hinni Istenben, csak gyakorlatban. Most egy olyan helyzet következik el Ászá számára, amikor megmutatkozhat a hite valódi-e Istenben, vagy sem. Amikor minden jól megy, akkor könnyen mondjuk azt, hogy hát, barátom, én bízok Istenben. Ha van pénz a bankban, van egészség otthon, béke honol a házban, tehát minden rendben van, akkor könnyen mondja valaki, hogy csak bízz az Úrban, testvérem. De amikor valami meginog ezek közül, amikor hitpróbába kerülünk, ott derül ki, hogy a hitünk az mennyire volt valódi. És nézd meg Ászának mi a reakciója. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá völgyben, Máresánál. Akkor Ászá így kiáltott az Istenéhez, az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk, ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Hát ha van erőteljes ima, őszinte és alázatos kiáltás Istenhez, ez az. Ez egy nagyon frankó ima. Nagyon tetszik, ahogy Ászá Istenhez szól. És három fontos területen maximális bizalmat fejez ki Isten felé, amit szerintem jó lesz eltanulni tőle. Az egyik, azt mondja, Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Felismerte Ászá, hogy a győzelem az nem az ő erején múlik. Ha Isten vele van, akkor győzni fognak. Emlékezhetett akár Ászá az igéből, hogy Isten milyen sokféleképpen szerzett már szabadulást Izrael számára. Nekünk még hosszabb a lista, mert ő csak azt tudta, ami korábban történt. Nekünk még nagyobb a listánk. Emlékezz Gedeonra, aki 300 katonájával legyőzte a midjániakat. Emlékezz Dávidra, aki egymaga odaállt a filiszteus hadsereg elé, és legyőzte az ő vitézüket, Góliátot. Emlékezz Jonatánra és az ő fegyverhordozójára. Milyen arányok voltak ezek? Emlékezz arra a nőre, aki sátorcövekkel átütötte az ellenség hadvezérének a homlokát. Emlékezz arra, amikor Isten furcsa hangokkal, lépésekkel járt a sereg előtt, és megtévesztette az ellenség haderejét. Isten akárhogy szerezhet győzelmet. Istennek igazából semmi korlátozó tényezője nincs, sem idő, sem hely, sem anyagi helyzet, sem kormányok, sem hatalmak, semmilyen körülmény. Senki és semmi nem parancsol Istennek. Ő azt teszi, amit akar, és amikor valaki bízik benne, ő megmutatja az erejét. Volt már olyan helyzet számodra, amikor így találtad magad, mint most Ászá? Hogy akár volt egy nyugodt idő, és valami beütött. És úgy tűnt, hogy itt vége mindennek. Amikor úgy tűnt, hogy látszólag ebből nincs kiút, nincs megoldás. Én így gondolkodtam erről, amikor készültem. Volt egy pár ilyen eset az életünkben. Akár pont az esküvőnk után, amikor terveztünk elmenni Nászútra, minden olyan szép volt, annyira jól sikerült minden, és Sári hirtelen rosszul lett, és nem tudtunk elmenni a Nászútunkra. El kellett volna mennünk Bécsig, mert onnan indult a repülőgépünk, és Tatabányáig jutottunk, ott a McDonald's-nál kellett megállnunk, a Sári teljesen rosszul volt. És hazajöttünk, és kiderült, hogy egy ilyen pánikbetegség kezdődött el nála, ami fél évig tartott, és voltak nagyon kétségbeejtő pillanatok ebben. De Isten kihozott minket belőle, Istennek dicsőség érte. De az ilyen helyzetekben igazán megpróbáltatik az ember bizalma Istenbe. És amikor mi látszólag nem látunk megoldást, Isten előtt akkor is ezer és egy megoldás kínálkozik. És ő mindig azt választja, ami a legjobb. Isten sosem esik kétségbe, hogy na most te jó, hogy mi fogok itt csinálni. Ő mindig tudja, hogy mit fog tenni. És itt Ászá kifejezi ebben egy ilyen Istenben a bizalmát. Azt mondja, hogy Uram, neked nem nehéz nekünk segíteni a sokassággal szemben. Neked ez abszolút nem okoz gondot. Amikor elég sok oka lett volna kétségbe esni, ő egy ilyen Istenre nézett. Ezt tudod mi? Ezt nevezhetjük úgy, hogy bizalom Isten képességében. Ez az, amit eltanulhatunk Ászától. Megbízni Isten képességében, hogy neki nincs lehetetlen. Mária, amikor jött egy angyal hozzá, és hírül adta, hogy ő meg fogja szülni a messiást, akkor Mária így föltett egy ilyen kérdést, de hát hogy ez hogy fog megtörténni? Nem hitetlenül kérdezte, mint korábban Zakariás, amikor az angyallal találkozott, csak egyszer nem értette, hogy hát ez hogy fog megtörténni. És mondta az angyal, hogy Mária, ne aggódj, hogy ezt Isten már kitalálta, a Szentlélek fog eljönni, rátszállni és befedezni téged. És erre tudod, mi volt Mária válasza? Azt mondta, hogy igen, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Szó szerint lefordítva ez az, hogy Isten egyetlen szava sincs erő nélkül. Amikor Isten megmondja, hogy mit fog csinálni, neki mindig megvan hozzá az ereje, hogy azt végrehajtsa. Bíznunk kell Isten képességében, hogy ő meg tud segíteni minket a sokassággal szemben. És nem kell hozzá neki pénz az én oldalamról, képesség vagy tudás. Ha ő akar cselekedni, akkor cselekszik. Ha most ilyen hitpróbában vagy, akkor bízzál Isten képességében. A másik dolog, amit tanulhatunk Ászától, így nézd meg, a 10. versben azt olvassuk, hogy Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben, segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk. Azt döntötte Ászá, hogy ebben a helyzetben ő Istenre támaszkodik. Ez nem azt jelenti, hogy nem vonult ki a haderejével. Fölvonultak az ellenséggel szemben. De ő Istenben bízott. Istenre támaszkodott. Tudod, mi mutatja meg legjobban egy adott helyzetben, hogy bízunk-e Istenben? Mert ennek nincs ilyen mérőfoka, hogy most hármas szinten bízok Istenben a 10-es skálán. De az, ami megmutatja, hogy bízunk-e Istenben, az az, hogy békessége van a szívünkben akkor, amikor nincs erre emberi magyarázat. Pál mondja ezt a Filippi belieknek, hogy örüljetek, testvéreim, ismét mondom, örüljetek. Aggódás helyett minden imádságotokban és kérésetekben hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Istennek, és ő meg fogja őrizni a szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Tehát itt azt látjuk, hogy két pólus felé lehet elmozdulni. Vagy az aggódás, de az aggódás a hit ellentéte, vagy pedig a bizalommal való imádság, a hálaadással való imádság, ami bízik Istenben, aminek az eredménye, hogy a szívünk és a gondolataink Krisztusban vannak. Innen tudhatod, hogy egy adott helyzetben bízol-e Istenben. Amikor volna okod aggódni, de valamiért mégis egy értelmen felül való békesség uralkodik benned. Itt Ászá úgy dönt, hogy bízik Isten képességében, és a másik, hogy itt, amit itt látunk, hogy bízik Isten jó indulatában. Azt mondja, hogy Urunk Istenünk, segíts meg minket, hiszen rád támaszkodunk. Gondoljátok el, hogy oda mehetünk mi Istenhez, és azt mondhatjuk, hogy Uram, én azért jöttem, hogy segíts nekem. Gondoljátok ezt el. A világ mindenség teremtője, aki az eget és a földet alkotta, aki mindig is volt, van és lesz, akinek a neve az, hogy én vagyok. Mi oda mehetünk hozzá, és azt mondhatjuk, hogy apu, segíts nekem, én azért jöttem, mert bízok benned. És Isten válaszolni fog. Azt mondja a Biblia, hogyha valaki bízik Istenben, Isten szeretetében, ez a szeretet ki fogja űzni belőle a félelmet. A teljes szeretet ki fogja űzni belőlünk a félelmet. Nem baj, ha félsz. Ha egy ilyen helyzetben félnél, úgy viselkednél, mint bármelyik másik ember. Szerintem Ászá is félt. De azt döntötte, hogy Istenben bízik. Hogy rátámaszkodik. És ez a döntés segített neki, hogy ki szorítsa Isten szeretete belőle a félelmet. Volt egy helyzet, amikor Sári késett. Ez nem meglepő. Általában Sári nem szokott pontos lenni. De ilyenkor én néha előveszem a telefont, és próbálom hívni, és Sári másik jellemző tulajdonság néha, hogy így nem veszi fel a telefonját. És amikor meg volt beszélve egy adott pontra, hogy jön, és nem jött, akkor elkezdtem aggódni, hogy biztos valami baj történt. És akkor elhesegettem magamtól, hogy nem, majd jön, és akkor minden rendben lesz. De ahogy telt az idő, bennem egyre nőtt az aggodalom. Hogy de hát Sári már nem szokott ennyit késni, máskor már fölhívott, most hol van is. Így az ember bele tudja magát lovalni egy ilyen aggódásba. És már ott tartottam, hogy síkideg voltam. Egy órája nem jött Sári. És olyan érdekes pillanat volt, mintha egy Isten megszólított volna azon a ponton. És így megkérdezte, hogy Tamás, mi baj van? És én nem tudtam rá így hirtelen válaszolni, hogy tulajdonképpen tényleg mi bajom van. Nem tudtam, hogy baj van-e, nem tudtam, hogy aggódnom kéne, csak azt tudtam, hogy bármi történhetett. De egyszerűen azon a ponton ráébredtem, hogy nem történhet más, csak az, amit Isten megenged. És ez az Isten, aki a kezében tartja a dolgokat, ő szeret engem. Ő szereti a feleségemet. Ő szereti a családunkat. Hogyha még valami baj is történt, hogyha tényleg megtörtént az, amitől félek, hogy autóbaleset, valami baj, még akkor is tudhatom, hogy a szerető Isten kezébe vagyunk, hogy nincs okom félni. És abban a ponton úgy döntöttem, hogy én ezt a bizalmat választom, és az olyan volt, mint egy ilyen győzelem. Legalábbis én úgy éltem meg, hogy aj, Uram, annyira tetszik ez, hogy ezt megengedted, hogy átéljem. Nem mindig sikerül, nem mondom, hogy nem vagyok ilyen szuperhős. Aztán megjött Sári, és mondta, hogy ja, bocs, nem is néztem az órára. Csak beugrottam még egy boltba, és ő nem is tudta, hogy én mind mentem keresztül, és csak hetekkel később mondtam el, de én egy nagy leckét kaptam ott Isten szeretetéről, meg az ővelé vetett bizalomról. Amikor a papok öltözködtek az Ószövetségben, ők Isten parancsára len ruhát hordtak. Egy olyan ruhát, ami jól szellőzött, mert Isten papjaik az urat képviselték, nem lehetett, hogy így szétizzadják magukat, miközben az urat szolgálják, mert ők Isten képviselték. És Isten nem izzad. Ő nem küzd meg ilyen helyzeteken, hogy hú, ez most tényleg nehéz, most mit csináljak? Isten teljes nyugalomban van. És ezt kellett a papoknak is képviselni. Bár mi is így élnénk, hogy így nem így izzadunk, hogy te jó ég, már megint is futkosunk a megoldás után, hanem így bízunk Istenben, és ezzel őt képviseljük. Nyugodt ma a szíved. Nyugodt ma a szíved. A harmadik dolog, amit tanulunk ebből az imából, és itt horgonyzunk, mert ez olyan jó az ima, az a következő, azt mondja, hogy segíts meg, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk, ez ellen, a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Azt mondja itt Ászá, hogy ezek az etiópok jönnek, hogy elszedjék az országunkat, de igazából mi a te nevedet képviseljük, mi a te néped vagyunk. Ez a csata nem a mi nevünkről szól, hogy itt valaki vereséget szenved, akkor az nem a mi nevünknek a csúfsága lesz, Uram, hanem mi a te nevedben jöttünk. Bölcs volt ez az Ászá. Hogy Uram, itt most a te hírneved forog kockán, csinálj valamit. Bizalom Isten képességében, bizalom Isten szeretetében, és bizalom Isten jellemében. Mit értek ez alatt? Amikor Istenhez kiáltunk és segítséget kérünk, Isten nem azért fog segíteni, mert mi ezt megérdemeljük, hanem azért, mert ő hűséges a nevéhez. Ő hűséges az ígéreteihez. És amikor egy ígéretet tett, akkor nem a mi életünkben kezdi ezt el megszegni, hanem a mi életünkben is hűséges hozzá. Azt mondja itt Ászá, hogy mi nem a saját nevünkben vagyunk itt, Uram, mi a te nevedben vagyunk itt. Tudod, miért cselekszik jó és nagy és hatalmas dolgokat Isten velünk? Nem azért, mert mi ezt megérdemeljük, hanem mert azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban Istennek minden ígérete ámenné lett számunkra. Mivel mi Krisztusban vagyunk, ezért Isten minden ígérete teljesül a mi életünkben. Az Ószövetségben főhetne a fejünk, mert ott ilyen feltételes ígéretek vannak, hogy ha te az én utamon jársz, akkor megáldalak. Ha te velem maradsz, akkor sikeres leszel. Satöbbi, satöbbi. Mindig van egy ha feltétele. Nekünk már nincs. Az egyetlen feltétel, ha te Krisztusban vagy, akkor minden ígérete Istennek igenné lett számodra. Tetszik nekem ez. Na, mielőtt megőszülünk még itt ezen a részben, menjünk tovább. És megverte az Úr az etiópokat, Isten válasza nagy, Ászá és Júda előtt. Megfuttamadtak az etiópok, Ászá és hadi népe egészen Gerárig üldözte őket. Eljutottak az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az Úr előtt és serege előtt. Júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek, levertek Gerár környékén minden város, mert az Úrtól való rettegés fogta el azokat. Milyen jó lenne, ha így élnénk, nem? Ilyen megemlítenénk valakinek, hogy, hogy keresztény vagyok, és csak nem az élő Isten gyermeke vagy te is. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük, jószágok aklait is lerombolták, és rettegtek rengeteg juhot és tevét hajtottak el. Így tértek vissza Jeruzsálembe. Hát ez egy hatalmas győzelem. Leverték ezt az egymilliós etióp hadsereget, és Ászának hitgyőzelme volt. Bízott Istenben, és Isten győzött az oldalán. Jó van, Ászá, szép munka volt. Így folytatja a 15. fejezet. Ezután Isten lelke szállt Azarjáhura, Obéd fiára. Kiment Ászá elé, és ezt mondta neki. Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benyámin. Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Hosszú ideig élt Izrael az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért az Úrhoz, Izrael Istenéhez, és kereste őt, meg is találta. Azokban az időkben nem volt biztonságban sem az eltávozó, sem a hazatérő, mert sok gyötrelem szakadt mindazokra, akik ezekben a tartományokban laktak. Egyik nép a másik népet, egyik város a más város zúzta szét, mert Isten gyötörte őket mindenféle nyomorúsággal. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Nagyon érdekes ez az egész szitu. Gondoljátok el, hogy mekkora győzelem volt ez. És ezen az ünnepélyes ponton Isten küld egy prófétát, egy üzenetet küld Ászának, ami egy elég furcsa időzítés. Egy nagy lelki magas ponton, egy nagy győzelem után odalép hozzá egy prófét, és azt mondja, hogy figyelj, Ászá, ha megmaradsz Isten mellett, akkor megáldalak. De hogyha nem, akkor úgy mondja, akkor ha elhagyjátok őt, akkor ő is elhagy benneteket. Már volt egy hasonló helyzet, korábban is beszéltünk erről, hogy szinte Isten olyan, mintha ünneprontó lenne. Nem egy ilyen nagy magas lelki ponton így ilyen üzenettel jön. Nem azt mondja, hogy hurrá, Ászá, csak itt tovább, hanem Ászá, nagyon vigyázz. Tudod, miért mondja ezt Isten? Mert tudja jól az emberi lélek működését. Hogy azon a ponton, amikor győzünk, akkor vagyunk a legsebezhetőbbek. Amikor átjutunk egy hitpróbán, amikor megtapasztaljuk Istennek az erős munkáját, na ott vagyunk hajlamosak onnantól kezdve magunkba bízni. Ászá meghallja Isten üzenetét, és a következő 36 évet, azért az elég sok, 36 évet úgy fogja végigjárni, hogy Istenbe bízik. Kereste az Urat, követte őt, tisztán tartotta az életét, és nézzétek meg, itt azt olvassuk a következő részekben, hogy megújítja a szövetségét Istennel. Amikor Ászá meghallotta ezt a beszédet, Odéd próféta profétálását összeszedte az erejét, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim vidékén. Nagyon jól válaszolt erre a szóra. Megtette, amit Isten mond. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt volt, majd összegyűjtötte egész Júdát, Benyámint, és azokat, akik Efraim, Manassé és Simeon törzséből jövevényként náluk laktak. Látjátok, még az északi törzsből is jöttek át jövevények hozzájuk. Amikor ezt a nagy győzelmet aratták, elkezdtek jönni mindazok, akik látni akarták Isten munkáját. Mert sokan átpártoltak hozzá Izraelből, amikor látták, hogy vele van Istene az Úr. Összegyűltek tehát Jeruzsálemben, Ásza uralkodása 15. évében, a harmadik hónapban, és áldoztak az Úrnak azon a napon az odavitt zsákmányból 700 marhát és 7000 jót, az nem kevés. Majd szövetségre léptek, hogy őseik Istenét, az Urat keresik teljes szívvel és teljes lélekkel. De meg kell halnia mindenkinek, aki nem keresi Izrael Istenét, az Urat, kicsinek és nagynak, férfiak és nőnek egyaránt. És megesküdtek az Úrra, fennhangon újongva, trombita és kürtszó mellett. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tett esküt, és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől. Ez egy nagyon különleges pillanat volt, így szinte így megújítják újra a szövetséget Istennel. Ez ugyanaz a szövetség volt, amit Mózes kötött a Sínai hegynél. Egy ítélettel fenyegető szövetség, hogy halljon meg mindenki, aki nem ezen az úton jár. Hát hálás vagyok, hogy nekünk egy jobb szövetségünk van Istennel, és nekünk nem kell esküt, meg fogadalmat tennünk Isten mellett. Azt mondja, hogy az a kedves előtte, aki bízik benne. Az üdvösség az hit által, kegyelemből van, nem eskü és fogadalmak által. De megújítják a szövetségüket, és beteljesedik rajtuk az, amit a próféta mondott, hogyha kerestek engem, megtaláltok. Itt azt mondja az ige róluk, hogy meg is találták Istent. Na, most nem olvasom föl a többi részt itt a fejezetből, mert itt arról olvasunk, hogy eltávolította még a saját anyját is az uralkodói pozícióból. Erről beszéltem az imént, de ugorjunk a 16. fejezetre, és ez lesz az utolsó, amit ma megnézünk. Mert ez egy nagyon fontos mementó Ászá uralkodásából. Ez az élete végén történt. Ászá uralkodásának 36. évében Bássá, Izrael királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. Megint történt egy ilyen viharfelhő gyűlés. Most nem az etiópok jönnek, hanem Bássá, az északi királyság királya, Izrael, elkezdte elzárni Ászá király útját, hogy ne tudjon eltávozni az országából, ne tudjon kereskedni, ne tudjon hozzájuk senki menni, csak rajtuk keresztül. Elblokkolták az útjukat. És nézzétek, mit tesz a mi nagy hithősünk. Második vers. Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozott ki az úrházából, és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Benhadadnak, Arám királyának, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel. Szövetség van köztünk. Az volt már apám és apád között is. Nézd, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel Bássával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. Benhadad hallgatott Ászá királyra és hadserege vezéreit, Izrael városai ellen küldte. Leverték Ájont, Dánt, Abélmaimot és Naftáli városainak minden raktárát. Amikor ez Bássá meghallotta, abba hagyta Rámá építését, és beszüntette a munkát. Ászá király pedig munkára fogta egész Júdát, és elhordták Rámá köveit és gerendáit, amelyeket Bássá építkezett. Ezekkel építette ki Gebát és Micpát. Mit csinál Ászá ezen a ponton? Hát eltér attól, amit eddig csinált. Nem Istenhez fut, hanem egy másik királyhoz. Elfut Benhadadhoz, az arámok királyához, és fizet neki. Fogja a kincseit a házából, fogja a kincseit a király palotájából, és elküldi Benhadadnak, az arámok királyának, hogy bontsa föl a szövetségét az északi királlyal. És nagyon sikeres az ötlete. Nagyon, nagyon céltér, amit szeretett volna, elért, amit akart, Bássá támadásra lekerül, visszavonul, és ők maguk elhordják a köveket, és minden jól sikerül. Elintézte Ászá. Megcsinálta a maga erejéből. És látszólag sikerrel járt. Az egyik legnagyobb csapda az életünkben, vagy akár mondhatnám a szolgálatban is, amikor a dolgokat a saját kezünkbe vesszük. És milyen furcsa dolog látni Ászát 36 év után, amíg Istenben járt, bízott az Úrban, hogy ezen a ponton miért csinálta ezt. Én azt veszem észre ebből, hogy milyen az emberi természet. Én még nem vagyok 36 éve keresztény. De egyszer valaki kérdezte tőlünk, hogy mi a félelmünk így az életünket tekintve, hogy mi az, amiért tulajdonképpen így, amit így nem szeretnénk, hogy valaha megtörténjen. És azt mondtuk, hogy így nem szeretnénk Istentől soha elfordulni. Mert egyszer látom a potenciált, hogy a szívünk mennyire hajlamos erre, akár 36 év ragaszkodás után is, hogy egy helyzetben azt mondjuk, hogy ezt most, Uram, ezt majd megcsinálom én. Ezt így megcsinálom a saját erőmből. És az, amit mi csinálunk, az még lehet látszólag sikeres is. De Isten nem volt benne. Emlékszel, Ábrahám csinálta ezt egy hosszú várakozás után, amikor a felesége azt mondta, hogy figyelj, Isten nem fog, most úgy tűnik, hogy nem tartja meg az ígéretét. Már ennyi ideje bízunk benne, és még mindig nem történt meg. Na, Ábrahám, csinálj már valamit. És beküldte Hágárt hozzá, hogy elintézzék az ügyet. Hogy így vegyék a saját kezükbe a történéseket. És megszületett Ismael. És végül Isten utána úgy beszélt Ábrahámhoz, miután megszületett Ismael, mintha nem is létezett volna Ismael, hogy Ábrahám, én meg foglak áldani. De hogy meg fogsz áldani? Hát már ott van Ismael. És Isten nem tekintett rá. Megszületett végül Izsák, de emlékeztek, mennyi bonyodalom lett abból, hogy Ismael ott volt? Mind a mai napig tartó bonyodalmak vannak ebből. Mert Ábrahám el akarta intézni az ügyeit. Ászá elérte, amit akart, csak éppen Isten nem volt benne. Korábban, emlékszel, egy milliós hadsereggel nézett szembe, és azt mondta, hogy Uram, mi bízunk benned. Mi tudjuk, hogy te ekkora sokasággal szemben is tudsz szabadulást szerezni. Mi tudjuk, hogy szeretsz minket, és jó vagy hozzánk. Bízott Isten jellemében, Isten jó indulatában, és Isten képességében. Hol vannak ezek most? Tudod, miben bízott? A kincseiben. A politikájában. A kapcsolataiban. Pál mondta azt, a szolgálata végén, nem ifjú keresztényként mondta ezt, a szolgálata végén, hogy én kárnak ítélek mindent Krisztusért. Neki volt képessége, voltak kapcsolatai, volt végzettsége, volt tudása, egy okos, tanult ember volt. De azt mondja, én ezt mindezt kárnak ítéltem, sőt, most is kárnak ítélem. Hogyha mi Istennel szeretnénk járni, akkor minden pontján az életünknek Isten bizalmat vár. Azt veszem észre, hogy ez a fajta függés Istentől, ez tartja tisztán az én járásomat vele. És erről nem akarja, hogy leszokjam. Akármennyi ideje vagyok hívő. Ha már láttam nagy győzelmet az életemben, még akkor is, ha jön egy következő próba, Isten azt akarja, hogy benne bízzak. És ne abban, hogy ő ezt már egyszer meg tudta oldani, és biztos azt fogja csinálni most is. Nekem benne kell bíznom. Nagyon érdekes ez a két királynak a kontrasztja, nem? Van egy király, aki egészen addig a pontig nem volt őszinte Istennel, de amikor bajba került, akkor kiáltott az Úrhoz, és győzelmet élt meg. És itt van egy másik ember, aki egész életében bízott Istenben, aztán jött egy próba, és akkor rosszul döntött. Tudod, mit látok ebből? Ez engem arra emlékeztet, hogy az, ahogy tegnap odaszánta magam Istennek, az ma nem elég. Nekem ma kell úgy döntenem, hogy bízok benne. És Isten nem fog azért megáldani, mert már múltkor ez megtörtént, vagy akkor még Istennel jártam. Nekem az kell, hogy ma Isten legyen a királyom. Hogy ő legyen az, akire a szemem tekint. A mai napban. Hogy egy dinamikus, élő, növekvő kapcsolatban éljek Jézussal. Hogy rá támaszkodjam, hogy azt tudjam mondani reggel, hogy az én bizodalmam az Úrban van. Az én segítségem tőle jön. A növekedési folyamat Istennel az ez, hogy a függésünkben növünk. Én, amikor Vajtára kerültem, akkor egy zöldfülű építész voltam. Még mondhatni, most is az vagyok. De akkor kikerülve az egyetemről, szembesültem, hogy mennyire kevés dolgot tudok. Az ember azt gondolja, hogy ez diplomával a tarsolyában, akkor ide nekem a világot is, de amikor a kőműves többet tudott az építkezésről, mint én, akkor úgy szembesültem, hogy jobb lesz, hogyha csöndben maradok és tanulok. Vajtán, amikor így ezek az évek teltek, akkor Isten mindig egy újabb kihívásba engedett. Megtanultam egy adott területen dolgozni, megismertem a működését, akkor kivett onnan Isten, és berakott egy következőbe. Amikor már úgy tudtam körülbelül, hogy hogy kell ott a dolgoknak menni, akkor Isten fogott, és gyakornoknak tett meg. Amikor már az jobban ment, akkor fölkértek, hogy tanítsak egy órát. És mindig egyre újabb kihívások elé állított. És azok a fajta leckék, amiket korábban tanultam, az Istennel való bizalomról fontos leckék voltak, de nekem minden alkalommal újra döntenem kellett, hogy na, ebben az új helyzetben bízok-e Istenben. Lehet, hogy te is hasonló helyzetben vagy, hogy ilyen kihívások előtt találod magad. A lecke ez, hogy azon a ponton dönts újra úgy, hogy bízol benne. Küld egy prófétát, Isten, nézd meg! Abban az időben, lehet, hogy Ásza egy hátradőlt, hogy elintéztem a dolgot, nézd meg, mi történik. Abban az időben elment Hanáni látnok Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki. Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Látod, hogy Isten nem csak azt szerette volna, hogy megszabadítsa őket Bársától? Sokkal nagyobb dolgot akart csinálni. Ő Arám királyát is a kezébe akarta adni. Ő azt gondolta, hogy sikeres lett, amit csinált. De Isten előtt ez nem volt siker. Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje? Igen sok harci kocsi alja és lovasa. Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rátámaszkodtál. Ez egy nagyon fontos mondat, nézd meg. Mégis a kezedbe adta őket az Úr, mivel rátámaszkodtál. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja az erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúban lesz részed. Ásza azonban bosszús lett a látnokra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá miatt. Sőt, akkoriban Ásza a nép körül is bántalmazott egyeseket. Két út áll előttünk. Hogy a saját erünk forrásaiból élünk, vagy pedig Istenéből. Lehet, hogy a saját erődben, a saját képességeidben sikereket érsz el. De Isten szemében ezek nem sikerek. Tudod, mi a siker Isten szemében? Itt olvassuk. Amikor áttekinti az egész földet, a szeme keresi, hogy kinek a szíve tiszta, és amikor megérkezik a szeme a mi szívünk, az azt mondja, hogy megtaláltam, amit kerestem. Gondolj a mai nehézségeidre és a próbáidra. Hogyan állsz azokban? Kiáltasz Istenhez? Vagy kezeled az ügyeidet, menedzseled az életed? Az igazi kérdés mindig az, nem az, hogy végül megúszod-e a próbát, vagy sikerült-e a megoldást megtalálni, hanem hogy ki dicsült meg. Ha én intéztem el, akkor én dicsőlök meg. De ha Istenben bíztam, tőle fügtem, akkor Isten dicsőül meg, és Isten ezt keresi. A szemei kutatják a földet, fürkészik az emberek szívét, hogy kiben van meg ez a tisztaság, ez a bizalom. Isten szemei áttekintik a földet, és keresi annak a lehetőségét, hogy kinek mutassa meg az erejét, hogy kinek a hitére tud válaszolni. A Jób könyvében olvassuk, hogy a sátán jár szerte itt a földön. Keresi, hogy kit tegyen tönkre, hogy kit lopjon meg, hogy kivel végezzen. Ez egy másik fajta kutatás. Isten szemei szintén kutatják a földet. Ő a szíveket nézi. És keresi, hogy kinek a szíve fordul felé bizalommal. Nem azt nézi, hogy ki tökéletes, hogy ki tartja meg a törvényt, hogy ki jár templomba, hogy ki csinálja ezt, ki csinálja azt, nem a vallást keresi, hanem kinek a szíve fordul Isten felé bizalommal. Három leckét tanultunk Ászától korábban, emlékszel? Bizalom Isten képességeiben, bizalom Isten jó indulatában, és bizalom Isten jellemében. Hogy állunk ebben? Isten az ő gyermekeinek a szívébe tekint. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy az Úr jár az ő gyülekezetében, a lempatartók között. Amikor mi bibliórát tartunk, Jézus itt van velünk. Jézus, amikor ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, itt van közöttünk. Ma az Úr itt van, jár közöttünk, és a szívünkben néz. Látja ezt a fajta bizalmat bennünk? Ezt nem ilyen bántólag kérdezem, csak szeretném, hogyha ebben növekednénk. Azt mondja, az evangéliumban olvassuk, hogy amikor az Úr visszatér a földre, vajon talál-e hitet? Szerintem ez a pont már nincs messze. amikor Jézus így visszatér. És Isten igazából abban dicsül meg, hogyha mi gyermekei bízunk benne. Lehet, hogy mögötted áll 30, 20, 10, 6 év Istennel való járás. Remek. De Pál apostol azt mondja, hogy ami mögöttem van, én ezt elfelejtem. Ami előttem van, annak nekifeszülve futok. A java, a legjobb rész még előtted van. Járj bizalommal Istennel. Keresd újra ezt, hogy függjél tőle. Hozzám nagyon szólt ez. Nagyon szíven talált ez az üzenet Ászától. Hogy 36 év után ilyen csúnyán elfordította az arcát Istentől. Én nem szeretném ezt. Vajon mit lát ma Isten a szívünkben? Eszembe jutott az a történet arról az apáról, aki odavitte az ő fiát Jézushoz, illetve a tanítványaihoz, és kérte, hogy gyógyítsák meg. Emlékeztek, és miután Jézus lejött a hegyről, az apa odafordult Jézushoz is, hogy hát én elhoztam a fiamat a tanítványaihoz, hogy gyógyítsák meg, de ők nem tudták. Ha tehetsz valamit, akkor tegyél. És Jézus visszakérdez, hogy ha tehetek valamit. Te egy emberhez jöttél? Vagy Istenhez? Mi az, hogy ha tehetek valamit? Hát minden lehetséges annak, aki hisz. És erre emlékeztek, mit mondott ez az apa? Hogy Uram, én hiszek. Segíts a hitetlenségemen. Hát azt gondolom, hogy ezt így őszintén kérhetjük ma Istent, hogy Uram, én hiszek. Segíts a hitetlenségemen. A zsidók levele mondja ezt, és ezzel fejezzük be, hogy ma tedd le a rád nehezedő terhet. A téged megkörnyékező bűnt. Tedd le ezeket Isten előtt. Nézz fel Istenre, a te hitednek a szerzőjére és beteljesítőre, és így fúzd meg az előtted lévő pályát. Van olyan pont az életedben, mint Ászának az a találkozása Istennel ott az egyiptomi hadsereg élén, hogy volt egy nagy próba, te bíztál, és Isten megmutatta az erejét. Ne felejtsd el, ez a minta. Bizalom Isten jellemében, bizalom Isten jó indulatában, és bizalom Isten képességében. Hiszen nincs lehetetlen neki. Na hát, imádkozzuk ezt, hogy Uram, hiszünk, segíts a mi hitetlenségünkön. És Isten megmutatja az erejét azoknak, akik ilyen tiszta szívvel fordulnak felé. Mennyi Atyán, köszönjük neked ezt a történetet. Egyben figyelmeztet is, meg bátorít is minket, Uram. Köszönjük Ászát, hogy azon a ponton, amikor azzal az egyiptom, vagy etióp hadsereggel találkozott, akkor ő felét fordította az arcát. Mekkora győzelem volt, Uram. Mekkora győzelem volt ez a te nevednek. És Uram, mi is hálát adunk azért, amikor az életünkben így tudtunk dönteni. Hogy Uram, nincs okom rá, hogy ne féljek, de Uram, én felét fordulok, én bízom benned. És mekkora győzelem volt, amikor ezt így eldöntöttük a szívünkben. Uram, arra kérlek, hogy így segíts nekünk azokban a próbákban, amikkel most nézünk szembe, amik előttünk állnak, hogy mi így döntsünk, hogy megbízunk benned, a te képességeidben, a te jellemedben, a te szeretetedben. Azt mondja a zsidók levele, amit annyira a szívünkbe vésel, hogy senki nem lehet kedves hit nélkül Istennek. Mi szeretnénk kedvesek lenni neked. Bizalomba járni. Nem a saját képességünkben bízni. Nem elintézni az ügyeinket. Hanem minden utunkon rád gondolni. Azt mondja a példabeszédek könyve is, hogy áldott az az ember, aki minden útján rád támaszkodik. És nem a saját értelmére. Segíts nekünk ebben, Uram. Segíts a hitetlenségünkön. És köszönjük, Uram, a hit próbákat, bár nem esnek jól. Köszönjük, hogy edzed a mi hitünket, hogy a hitünk ne kipróbálatlan legyen, hanem olyan, mint a tűzben izított arany. Ezért beengedsz próbákba, megpróbáltatásokba, hogy ott helyt álljunk. És azt mondja a te igéd, Uram, hogy neked van hatalmad arra, hogy megóvj minket a botlástól, és fedhetetlenségben állíts minket az Atya elé. És hálát adunk ezért neked, Uram. Köszönjük, hogy a hitünket is ajándékba kaptuk tőled, és hogy kérhetünk tőled több hitet. Kérünk, Uram, elég hitet arra, hogy hogy a mi lelkünket eljutassa a mennyországig, hogy végig hitben járhassuk itt a földi életet. És arra is kérünk hitet, Uram, bizalmat feléd, hogy ilyen tiszta szívvel tudjunk feléd fordulni a próbáinkban. Hogy ez az igevers, ez megvalósuljon, hogy akiknél ilyen tiszta szívet talál Isten, azoknak megmutasd az erejét, és ez legyen ebben igaz ránk, Uram, hogy ilyen tiszta a szívünk előtted. Köszönöm a testvéreimet, köszönjük ezt a történetet, Uram, köszönjük, hogy velünk vagy, hogy a szívünkbe tekintesz. Köszönöm a te gazdag kegyelmedet és irgalmadat, Uram, az életünkön. Hol lennénk-e nélkül már? Jézus nevében imádkoztam. Amen.